Honoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jenei Erzsébettel, a Duna Média Szolgáltató felelős szerkesztőjével Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Jenei Erzsébetet, a Duna Média Szolgáltató kiemelt szerkesztőjét. Kedves Erzsi, közismert a neved a magyar rádióhallgatók előtt, hiszen hosszú évekig voltál a Kossuth Rádió zenei szerkesztője, előtte a Petőfi Rádió Slágermúzeumot szerkesztetted, most a Duna Média Szolgáltatónál vagy kiemelt szerkesztő, de a zenével nagyon szoros kapcsolatod van a mai napig. Lassan 20 éve szervezel egy csodálatos zenei fesztivált, aminek Solymári Gospel Fesztivál a neve. Honnan jött az ötlet, hogyan találtad ki, megszervezted, megvalósítottad, és mai napig is sikeresen szervezed?
Mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm a Mária Rádió kedves meghívását. Köszönöm, hogy itt lehetek. A Mária Rádióhoz is kötnek természetesen személyes élmények. Tehát, ahogy mondtad is, valóban nagyon-nagyon sok szállal kötődöm a zenéhez, és az egész kicsi gyerekkoromra vezethető vissza. Nagyon nehéz ezt a sok évet így néhány mondatban összefoglalni, de az biztos, hogy egy meghatározó élmény, hogy édesanyámmal, édesapámmal rengeteget jártunk a Balatonra, és apukámnak ugye nem volt túl jó hangja, de nagyon szeretett énekelni. Anyukámnak viszont csodálatos hangja volt és van, mai napig énekel a Kalevala finn kórusában, és hát ahogy mentünk le a Balatonra, végig népdaloztuk az utakat, és édesapám a legjobb példa arra, hogy a Kodály módszer igenis működik, mert ahhoz képest, hogy egyáltalán nem tudott énekelni, a végére olyan csodálatosan be tudott kapcsolódni, hogy egyáltalán nem volt fals, nem énekelt mellé, igaz, hogy vezetés nélkül nem, de hogyha körülötte voltak jó énekesek, akkor kitűnően tudott énekelni. Tehát az indulás az megvolt, zenei általánosba jártam, aztán a gimnáziumban is már Sas Józsi bácsi volt énektanárom, a József Attila gimnáziumban, az a Sas Józsi bácsi, aki a Sass Szilviának az édesapja. Ő érzékelte azt, hogy bennem nagyobb az érdeklődés az átlagos gyereknél a zene iránt, úgyhogy megengedte azt, hogy a kórus néha vezényelhettem, és hát gyakorlatilag a gospel iránti szeretetnek a csíráját, azt igazából ő ültette el azzal, hogy nagyon-nagyon sok oldalát megmutatta a zenének. Talán két olyan gospelt is tanított, egyébként népek zenét is, tehát mai napig a külföldi utazásaim során ennek rettentő nagy hasznát veszem, mert csomó ismerettség így indul el, hogy mondjuk egy török taxisnak elkezdek egy török népdalt énekelni, de mindenféle nációhoz tudok egy népdalt. Eredeti szöveggel, sőt, volt már olyan olasz, akinek visszatanítottam az olasz dalokat. Szóval ez nagyon érdekes, és ez mind a Sas Józsi bácsinak köszönhető, aki két spirituálét is megtanított, és elmondta ennek a történetét, elmondta, hogy hogyan alakultak ki. És hát vannak ilyen dolgok az ember életében, hogy valamilyen információt a háttértárolóba bekerül, és nem lehet tudni, hogy mikor, mire lesz jó, de egyszer csak valami előhívja. Ugye aztán gimnázium után két út állt előttem, vagy az, hogy magyar-angol tanár legyek, vagy pedig az, hogy a zenei pályát választam. Igazából nem voltam egyedül azzal, hogy bizonytalankodtam. Szerintem sokan 18 évesen még nem tudják igazából eldönteni, mi lesz az ő elhívásuk, mi lesz az ő életcéljuk. Hát így voltam én is. Úgyhogy szerettem az angolt is, szerettem a zenét is, de hogy igazából mi lesz ebből, azt nem tudtam. Hát az élet ezt eldöntött, tehát a Jóisten pontosan tudja, hogy milyen forgatókönyv szerint megy a mi életünk, mert hogy ő írja, és nagyon jól írja egyébként mindennel együtt, ami abban benne van. Úgyhogy kijelölte azt, hogy nekem nem a magyar-angol tanári pálya az utam, hanem a zeneművészeti főiskola. Úgyhogy aztán ott karvezetést végeztem a debreceni tagozaton. Akkor egy időre ez a gospel érdeklődés háttérbe került. Azonban, amikor a Magyar Rádióba bekerültem, akkor ott nagyon rövid időn belül az egyik kolléganőm, aki éppen a gospel területért felelt, a Takács Anna Mária, elment, mert babát várt. És megkért engem, hogy vegyem át tőle a gospel műsort. Gospelek a javából, illetve akkor még gospel magazin volt, és aztán lett később Gospelek a javából. Nagy örömmel átvettem, de hát természetesen idegen területen tapogatóztam, tehát abszolút fel kellett építeni ennek az egész műsornak a hátterét, az ismerettségi köröket, mozgósítani kellett, ki kellett alakítani személyes, mély kapcsolatokat, és ugye pont azok az egyházi könnyűzenészek, akiket mondjuk egy gospel műsorba be lehet hívni, nem ahhoz a körhöz tartoznak, akik nagyon-nagyon kopogtatnának minden ajtón, és szeretnék megmutatni magukat, hanem sokkal inkább a befelé forduló, az imádság központú muzsikus lét az ő számukra a lényeg, amit ugye a templomi szolgálataikban megvalósítanak, de nem jellemző rájuk az, hogy ők reklámfelületért, vagy promócióért, vagy bármi más miatt keressék a rádiós műsorkészítőket. Ezért aztán nem volt könnyű terepez feltérképezni, megtalálni azokat az előadókat, akiknek a muzsikájuk is alkalmas arra, hogy rádió műsorba bemutassuk, és hogy ők maguk is olyan személyiségek, akiket érdemes ezen az egyházi könnyűzenei pályán támogatni egy kicsit, mert nem csak rádió készítettünk, hanem természetesen én zenei tanácsokkal is segítettem őket. Aztán Solymáron egy kitűnő ifjú pap működött akkoriban, Illési Mátyás atya, Matyi atya, aki most Százhalombattán végzi nagyszerű szolgálatát, aki egy fantasztikus plébános volt, mert nem csak az egyházi szolgálatait látta el, hanem együtt élt a juhokkal, tehát ő minden családnál kedves vendég volt, hol ide ment ebédelni, hol oda ment vacsorázni, tehát nem csak az egyházi szolgálatokat látta el tökéletesen, hanem minden hívő emberről pontosan tudta, hogy mikor kell hozzámenni, őt mindig föl lehetett hívni, ő mindenkin segített, felkarolta a legelesettebbeket. Szóval egy fantasztikus ember volt, és nagy kincs Solymárnak, hogy ő ott szolgált jó néhány évig. És amikor Matyi atya tudta, hogy én a gospel műsort csinálom a rádióban, és érzékelte azt is, hogy ott Solymáron van egy olyan fiatal réteg, akiknek be kell járni folyton a fővárosba, hogy valami szórakozási lehetőséget keressenek, mert ott helyben nem találtak, akkor azt mondta nekem, hogy te Erzsi, mi lenne, hogyha csinálnánk egy gospel fesztivált. Egy olyat, ahol azok az együttesek, akiket te felfedezel a rádióban, bemutatod őket, azok nyilvánosan is megmutathatnák, hogy mit tudnak egy úgynevezett civil környezetben. Tehát így talán ez egy olyan fajta újraevangelizálási eszköz is lehetne, egy olyan új módszer arra, hogy megmutassuk a hitnek a gazdagságát, mélységét, csodálatos ajándékát azoknak az embereknek is, akik ezzel egyébként a civil életükben sosem találkoznak, mert mondjuk ahhoz, hogy bemenjen egy templomba, nincsen bátorsága, mert mondjuk nem ilyen neveltetést kapott. Lehet, hogy bemegy és megnézi, mint műemléket, de még az is lehet, hogy nem. És abban bíztunk, hogy nagyon sok olyan embert fogunk elérni egy sportpálya környezetében, akik egy színes családi programra, ahova a kisgyerektől a nagymamáig mindenki elmehet, jó zene hallgatásáért, közben persze megfelelő fesztiválos hangulattal, tehát egyházi témájú, de mégiscsak kirakodó vásárral, árusokkal, finomságokkal, körített fesztivál hangulatban szívesen eltöltenek mondjuk egy szombat délután, és mindeközben, hogy jó zenét hallgatnak, természetesen az evangélium örök üzenetével is megismerkednek. És ez egy nagyon-nagyon erős elhatározásunk volt Matyi atyának és nekem, hogy hozzuk ide ezeket az együtteseket. Ezzel mindenki csak nyerhet. Nyerhetnek az együttesek, mert nem csak az a templomi közösség ismeri meg őket, ahol ők egyébként szolgálnak, hanem megismeri az ország szélesebb nyilvánossága. Nyernek a látogatók, mert aki hitben élő ember, annak amúgy is egy megerősítés, amúgy is jó hallgatni ezeket a dalokat, de nyernek azok is, akik, ahogy mondtam, civilek, tehát soha nem találkoztak ezekkel a egyszerű, mégis letisztult, pozitív, erőt adó, előremutató üzenetekkel. És aztán nem is kellett ezen túl sokat gondolkodni, Matyi atya vette a telefont, fölhívott egy nagy vállalkozót ott Solymáron, szegény Rezes Zolit, aki azóta már az égieket támogatja, de akkor bennünket támogatott, és nagyon nagy segítség volt az az 1 millió forint, amit ő egy az egyben odaadott, hogy csináljunk egy fesztivált. Most azért el lehet azt képzelni, hogy 1 millió forintból olyan nagyon messzire nem lehet jutni, de azzal, hogy rengeteg önkéntes állt a dolog mellé. Senki sem piaci arapon szabta meg az árait, a hangosítók sem, azok sem világítók, akik egyébként ebből élnek, a fellépők pedig természetesen misszióként fogták föl ezt a szolgálatot, tehát így most már Isten segítségével jövőre a 19. gospel fesztivált tudjuk Solymáron megrendezni, természetesen sok-sok változtatással az évek folyamán, de hát hihetetlen élményekkel, tehát ebből egyszerűen egy könyvet kellene írni, hogy mi mindent hoz az ember számára egy ilyen jó elhatározás, egy ilyen jó célérvaló, tényleg önkéntes, ezt itt nagyon jó helyen mondom, mert a Mária Rádióban is mindenki önkéntesen tevékenykedik, tehát a jó szívvel, a jó Istennek felajánlott szolgálat, hogy az micsoda csodás dolgokat tud viszonzásképpen az ember életébe hozni. Tehát olyan felejthetetlen történetek, olyan találkozások Dél-Afrikától, Stockholmig, Hollandiától, Kárpátaljáig, mindenki megfordult nálunk, és olyan ismerettségek szövődtek, ami már nem az én munkám csak addig tartott, hogy létrehoztam ezt a fesztivált, de ezek az együttesek egymással is kapcsolatba léptek, közös produkciókat hoztak létre, egymást meghívják, közös lemezeket alkottak, tehát, hogy karácsonyi koncertre közösen lépnek fel, vagy egymást vendégségbe hívják, ahol én már csak csöndes megfigyelőként és nagy örömmel a szívembe megyek el, hogy na tessék, hát ők is a Gospel Fesztiválról indultak, vagy mondhatnám a Boyki Brothers ismert együttesét, akik az első lépéseket a Gospel Fesztiválon tették meg, sőt én voltam az a rádiós szerkesztő, aki akkor közvetítőkocsival, nagy-nagy utánajárással, de el tudtam érni a Zeneakadémiára, menjen ki egy nagy rádiós közvetítőkocsi, és vegye föl a Boyki fiúknak az első koncertjét, ami ott zajlott. Szóval óriási életre szó élmények, vagy mondhatnám Ber Püspök atyát, aki ennek a fesztiválnak az egyházi fővédnöke, és minden egyes alkalommal ott van a Gospel Fesztiválon, és megjelent néhány éve egy remek kis fekete ingnyakas trikóban, és rá volt írva pirossal, hogy Váci Püspök. És az én férjem oda ment hozzá, szeretettel köszöntött, tehát jól ismerték már egymást sok-sok fesztivál után, és mondta, hogy drága Püspök atya, hogy lehet ilyen trikóhoz jutni, mert ez olyan jól néz ki ez a trikó, és mondta a Püspök atya, nagyon egyszerű fiam, Váci Püspöknek kell lenni. Tehát szórakoztató történetek is számtalan van a Gospel Fesztivállal kapcsolatban, de hát azok az esték, amikor az 50 tagú lengyel kórus megérkezik, és elszállásoljuk őket az iskola tornatermében. Majd utána kiderül, hogy ott nincs annyi embernek gyors zuhanyzási lehetőség, ahányra szükség lenne, és mindenki Solymáron személyautókkal leviszi őket a sportcsarnokba, hogy meg tudjanak fürdeni és vissza. Utána, amint végeznek, valaki jelzi, hogy ő közben rakott egy óriás tábortüzet, és mindenkit vár oda egy esti grillezésre, és az éjszakában nyúló közös éneklések. Vagy amikor a Krisztus leányainak legszentebb nővérei működtetnek ott egy szeretet otthont Solymáron, és a kedves nővér, Julia nővér és Bernadett nővér fogadott engem, és elmondtam nekik, hogy szállásra lenne szükség, Olaszországba jön egy énekkar. Felpesdült az élete hirtelen az otthonnak, ott mindenki sütött, főzött, ágyat húzott, várta az olaszokat, boldogan vettek részt a Gospel Fesztiválban, jöttek ki ők is, a kedves nővérek is ott ültek, de hát jöttek olyanok is, akik az életnek sajnos az árnyékosabb oldaláról érkeznek, tolókocsikkal, és éjszakában nyúlóan szinte eufórikus örömmel hallgatták ezeket a dalokat, és a legszebb, ami visszaigazolta ennek a kezdeményezésnek valóban a missziós létjogosultságát, hogy nem egy olyan e-mail jött utána, hogy tisztelt szervezők, bennünket valami megérintett ezen a rendezvényen, adjanak nekünk tanácsot, segítsenek bennünket ahhoz, hogy bekapcsolódhassunk egy közösség életébe. Mert ez valami fantasztikus, a hideg futkározott a bőrünkön, ahogy hallgattuk ezeket a dalokat, és úgy érezzük, hogy erre volt szükségünk, mindig ezt kerestük, csak hát nem ilyen környezetből indultunk, nem tudtuk, hogy hogyan lehet bekapcsolódni a hitbeli életbe. És hát mondhatnám napestig, tehát ezek mind-mind csodálatos, és hát azt hiszem, hogy életre szóló élmények. Ilyenkor mondja azt az ember, hogyha valamire megteremtette a Jóisten, tehát mindenkinek ugye ad talentumokat, hogyha ezeket a talentumokat igyekszünk használni, akkor már nem éltünk hiába.
Lélek hoz végét nekünk, ó, a béke ez béke ezredét hozd el nekünk. Hiszem, hogy fénybe ér az ár, hiszem, hogy győz a szivárvány, hiszem, hogy nem nyel el a szürke óceán a hajnal.
Történet, mert az Istennek tetsző jó ötletből egy hatalmas méretű, nemzetközi jellegű zenei fesztivál fejlődött ki. Milyen résztvevőitek vannak, és milyen létszámban szoktak megjelenni most már az utóbbi időben az énekesek?
Volt olyan fesztivál, amelyik két napon át tartott. Hát az döbbetes volt. Azt hiszem az 5. jubileumi fesztivál volt. Most csak itt a számokat próbálom összegezni, hogy ez is mutatja, hogy milyen léptékű ez a fesztivál. Volt olyan, hogy 18 együttesünk lépett föl egy délután folyamán. Hát ez azért egy őrületesen zsúfolt program volt. A legkevesebb is talán 6-7 együttes volt. Tehát annál kevesebből nem állítottunk össze fesztiválprogramot. A résztvevők, a fellépők gyakorlatilag Skandináviától egészen Dél-Afrikáig, és másik irányba, a Nyugat-Európába, ha nézünk, akkor Hollandiától egészen Kárpátaljáig mindenhonnan érkeztek. Rengetegféle nációból, most hirtelen nem is tudom felsorolni, de németek, svédek, lengyelek, olaszok, szurinámi énekesünk is volt Dél-Afrikából, ugye a hollandokat talán mondtam, rengeteg felől jöttek, és alakult ki egy nagyon-nagyon jó kapcsolat ezekkel az együttesekkel, és nagyon-nagyon jól érezték magukat Solymáron. Arra sajnos nem volt időnk, hogy ilyen budapesti extra programokat is hozzákapcsoljunk, hogy megmutassuk nekik a várost, csak annyi fért bele, hogy a repülőtér és Solymár között egy ilyen kis villám panorámát mutattunk nekik a városról, de ezzel együtt is ők nem ezért jöttek, ők nagyon jól érezték magukat a fesztiválon, fantasztikus műsorokat adtak, a lengyelek 50-en vannak, a vezetőjük egy fiatal energikus hölgy, aki önmaga is zeneszerző. Olyan koreográfiával, olyan közönséget is lelkesítő dalokkal jönnek, olyan torkok vannak abban az énekarban, olyan szólista hangok, hogy valami döbbenet, és amikor a Rákospalotai Jézus szíve plébánia kórusa Gergó Lajos vezetésével, Lumen Kriszti ott áll a színpad mellett, és táncolnak, meg a Gyémánt Gospel másik oldalon a Palkó Éva vezetésével táncolnak, és már nem bírják ki egyszerűen, és amikor énekel a lengyel kórus, fölmennek, és beállnak ők is, és ők is énekelnek, és vonatoznak együtt. Szóval, hogy olyan hangulatot tudnak kialakítani, ami szerintem, aki egyszer eljön a Gospel Fesztiválra, mindenkibe megragad.
Olyan lelkesen mesélted, én úgy hiszem, hogy valóban átéled, és Isten ajándékának tekinted ezt a csodálatos szervezést, és ezeket az élményeket, amiket nap mint nap az Úristentől kapsz. De az életünk ebbe hupás, szoktak jönni próbák is. Volt-e neked olyan hitbéli próbád, amikor nehéz volt, valóban nehéz volt, és az Úristenhez fohászkodtál?
nagyon-nagyon sok ilyen helyzet volt. Én azt hiszem, hogy ezek a helyzetek törvényszerűen hozzátartoznak az életünkhöz, hiszen ha nincs viszonyítási alapunk, tehát ha mindig minden rendben megy, kiegyensúlyozottan, akkor nem is tudjuk igazán értékelni, hogy milyen jó dolgunk van. Kellenek ezek a hullámvölgyek, ezeknek a mély megélése, ahhoz, hogy aztán, ha valami jó történik velünk, akkor őszinte szívvel tudjunk hálát adni az Istennek. És ehhez kellenek, igen, a csöndesség percei, kellenek az imádságok, nagyon-nagyon fontosak az imádságok. Én rengeteget imádkozom. Van a napi rutin, idézőjelben, ha ez a szó egyáltalán itt helyes, de az esti lefekvésnél, hogy végig gondolom a napomat, egy kicsit összegzem, elmondom saját magamnak, és egy tükröt tartok, hogy mi volt ebben jó, mit kellett volna esetleg másképpen csinálni, és egyúttal a jó Istenhez fordulok, és érdekes mondom, egyre jobban Szűz Máriához is fordulok. Ez nagyon érdekes, mert a nagymamám testvérétől egy gyönyörű Szűz Mária és kis Jézus kép van az ágyam vége fölött, tehát pont szembe vannak velem. Úgyhogy a lefekvésnél az utolsó szó hozzájuk szól, és a felkésnél az első szó hozzájuk szól, hogy köszönöm, hogy ilyen szép napra ébredhettem. És a lefekvésnél mindig végig gondolom azt, hogy mi mindenért kell köszönetet mondani. Ez nagyon fontos, mert hirtelen rá fogok jönni arra, hogy milyen csodálatos az élet. Annak minden nehézségével együtt. Természetesen ez a napi rutin, amiről most beszélek, amikor viszonylag napsütéses oldalán járunk az életnek, de persze át kell menni az árnyékos oldalra. Az soha nem mondom, hogy a hitem megrendült, ilyenről nem tudok beszámolni, de olyanról betudok, amikor úgy éreztem, hogy egyszer, mintha nem jutnának el a szavaim a Jóistenhez.
Jenei Erzsébettel, a Duna Média Szolgáltató felelős szerkesztőjével Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés